Jesus, por amor, me ousa de arrumar. Imádunk téged, Istenünk, és köszönjük neked, hogy így együtt lehetünk. Kérlek téged, Uram, áld meg ezt az estét számunkra. Amen. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit a helyi gyülekezet nevében. Nagyon örülünk annak, hogy eljöhettünk, hogy itt lehetünk. Örülünk mindenkinek, aki félretéve a napi teendőket, vállalta akár az utazást is, hogy elérkezzen ide. Ugye az idő is egy kicsit szomorkás, de mi az Úr előtt szeretnénk most örvendeni és tanulni. Hát úgy látom, hogy igen, jöttünk elég sok felőről, és még érkeznek, nagyon örülünk ennek. Én szeretném most köszönteni mindenkit, a helybélieket, ugye ők itt vannak, de mindenkit, aki eljött távolabbról vagy közelebbről, lehet, hogy nem tudnám most felsorolni a helyiségeket, majd lehet megteszi helyettem majd Erzsike, és úgy is köszönti a jelenlévőket, de nagy szeretettel köszöntöm, és a nevét megemlítem, Frittmann Lászlóné Magdolna testvérnőt, aki úgy gondolom, hogy a legtávolabbról érkezett hozzánk, nagyon örülünk neki, és nyitott a szívünk arra, hogy meghallgassuk az ő beszédét, amit az Úr üzent neki, és üzent neki nekünk általa, az ő tapasztalataiból, az igéből, és figyeljünk majd erre. Mikor készültem erre az esti alkalomra, akkor eszembe jutott, hogy hát itt nők vagyunk, leginkább nők. És ha egy nőre gondolunk, akkor legelőször az jutott az eszembe, hogy is néz ki egy nő, ha valahol megjelenik. Aztán eszembe jutott az, hogy amikor elmentem egy temetésre, és olyan borongós idő volt, arra gondoltam, otthon veszek magamra egy szvettert is, mert talán jó lesz. Hát nagyon jól fogott az a szvetter. És amikor úgy álltunk, akkor magamban úgy megfordult a fejemben, milyen jó, hogy itt van nálam ez a szvetter, de jó, hogy így öltöztem, olyan jól éreztem magam benne. Aztán eszembe jutott az is, hogyha elmegyek egy összejövetelre, egy alkalomra, akár a gyülekezetbe, és úgy alakul a helyzet, hogy első sorba kell ülni, vagy egy olyan helyre, ahol esetleg jobban látszok, akkor jaj, de jó, hogy hosszú szoknyám van, mert sokkal kényelmesebb. És akkor is úgy elgondoltam magamban, de jó, hogy így öltöztem, olyan jól érzem magam a ruhámba. És akkor hirtelen átvillant egy gondolat, hiszem, hogy az Úr adta, és azt kérdezte tőlem, hogy jól érzed magad a ruhádban, de hogyha most az emberek nem téged látnának így a ruhádban, hanem téged, mint lélek, ha téged látnának, mint a gondolataid, mi van a szívedben, mi van a gondolatodban, akkor mit látnának? Akkor is jól éreznéd magad? És úgy végig gondoltam, megvizsgáltam magam, hogy vajon mi is van bennem? Milyenek az én gondolataim, milyenek az érzéseim? Ha elkezdeném sorolni, mindenki mondhatna valamit, hogy mi minden fél bele abba a kicsi szívbe. Mondhatnánk pozitívokat, negatívumokat, ugye, ha van benne a szívünkben szeretet, ha öröm, vagy békesség, de lehet, hogy irigység, lehet, hogy harag, hogy felindulás, hogy sok minden lehet a szívünkben. És hogyha látnának az emberek, ha így látnának engem, ahogyan az Úr valóban lát, akkor is jól érezném magam. Hát szeretném azt, hogyha ezen az estén segítene nekünk az Úr jobban meglátni magunkat, és segítene bennünket felkészülni arra, hogy valóban jól érezzük magunkat. Fontos az, hogy egy nő hogy néz ki, hogyan öltözködik, de a legfontosabb az mégis, hogy mi van belül. A derék asszonyról olvastam, és csak egyetlen mondat az ő külsejéről, azt írja az ige, hogy
Patyolat és bíbor az ő öltözete. Röviden, tiszta és nemes az ő megjelenése. Tehát ő bárhol megjelenhet, ő jól érezheti magát. Igen ám, de nem csak a külsejéről beszél nekünk az ige, hanem nagyon sokat a belsejéről, és röviden annyit mondanék, hogy a száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van az ő nyelvén. Hát, hogyha közelebb hozzuk ezeket a gondolatokat a családba, akkor megláthatjuk azt, és ha megvizsgáljuk a családunkat, magunkat, akkor rájövünk arra, hogy valóban úgy van, ha hazajön a gyermek az iskolából, vagy hazaérkezik a férjünk valahonnan, akkor nem azt nézi meg, hogy milyen ruha van rajtam, éppen melyiket vettem ma fel, hanem az fog számítani, hogy hogyan köszönök neki. Az, hogy hogyan szólítom meg, hogyan beszélek, vagy éppen hogyan hallgatok. Ugye a gyerekekkel is ez van. Ha nem jó a kedvem, ha egy kicsit mérgesebb vagyok valamiért, szomorúbb vagyok, ők azt is észreveszik. Úgyhogy szeretném azt, hogyha ez a mai este, az ezután következők, a tanítás, a buzdítások, az énekek mind-mind arra serkentenének bennünket, hogy figyeljünk az Úrra, és lássuk meg önmagunkat, és legyünk, készítsük el a szívünket, legyünk olyanok, hogy bárhol jól érezzük magunkat, akkor is, ha belénk látnának, ha látnák, minden ember látná a szívünket. És hogy ez így legyen, kérhetjük az Urat, hogy segítsen nekünk ebben. Szeretném, hogyha felállnánk, és egy néhányan, ketten, hárman, akiket az Úr indít, hogy kérjük az Urat erre. Álljunk fel, és akkor úgy imádkozunk. Akiket az Úr lelke indít hangos szóban, egy néhányan kérjük így az áldást mára.
Köszöntöm én is a nőtestvéreket. Nagyon örülünk annak, hogy egy páran el tudtunk mi is jönni nagybányáról. Amikor erre az alkalomra készültem, amikor tündetestvérnőm azt mondta, hogy egy igével buzdítsam a testvérnőket, akkor az Úr elé álltam, és azt mondtam, Uram, én nem tudom, hogy mit mondjak, de Te adj nekem igét. És egy nagyon csodálatos igét kaptam, Ezékiel 11. részéből, 17-es verstől kezdem. Ennek okáért mondjad, így szól az Úristen, egybegyűjtelek titeket a népek közül is, együvé hozlak titeket a tartományokból, amelyekben szétszórattatok, és adom néktek Izrael földét, és bemennek oda is eltávolítják minden ő feltelmességeit, és minden utálatosságait ő belőle, és adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik húsz szívet. Úgy gondolom, minden női körnek, legalábbis a tegnap ezt hallottam, nálunk a gyülekezetben, imaórán, bibliaórán, a legfontosabb, mikor mi nők összegyűlünk, hogy az Úrról beszéljünk, imádkozzunk. Olyan sok mindenről tudunk mi nők beszélgetni. Sok téma van. És úgy tudom, hogy a mai napon is, mai estén is a családról lesz szó. De a családban is akkor tudunk helytállni, ha a szívünk tiszta. Ha valóban úgy jövünk az Úr elé, hogy kérjük az Urat, hogy tisztítsa meg a szíveinket. És úgy, ahogy itt is mondja az ige, hogy olyan jó tudni, hogy megengedte az Úr nekünk ezt az estét, hogy egybegyűjünk sok tartományból, sok helyről. És ennek örül a szívem. És a legfontosabb az, hogy most úgy jöjjünk az Úr elé, ahogy vagyunk, szívünk állapotával. Nagyon tetszett nekem a tegnapi bibliaóra, nálunk legalábbis a boldog mondások voltak felsorolva. És olyan jó, mikor látjuk azt, hogy valóban boldogok és áldottak azok az emberek, akik lelkiszegények, akik keresik Istent, az ő jelenlétüket, mert akkor tudnak sírni az ő jelenlétében, akkor tudnak bűneik felett sírni, és megvigasztaltatnak, akkor tudnak igazán szelidek lenni, amikor bűneiket már letették a kereszthez, akkor tudunk éhezni és szomjúzni Isten igéje után, amikor a szívünk már tiszta, és akkor tudunk irgalmasságot cselekedni, amikor bűneink meg vannak bocsájtva, amikor Isten igéjével telve van a szívünk, akkor vagyunk igazán boldogok, amikor szívünk tiszta, mert Istent meglátjuk. Annyira szeretném, ha ezen a mai estén azért imádkoznánk az előadás előtt, hogy Isten a mi szíveinket vizsgálja meg, és úgy, ahogy megígérte, elveszi a kőszívet és ad húsz szívet belénk. Imádkozzunk azért, hogy bármi lenne a mi szívünkben, ami nem kedves Istennek ezen az estén, hadd tudna bennünket megüresíteni minden olyan dologtól, amitől meg kell szabaduljunk. Tegyük le az Úr kezében, mi nők, annyi terhet viselünk a hétköznapi dolgoktól. Tegyük most le, próbáljunk szabadok lenni Isten jelenlétében, mielőtt hallgatjuk az előadást, hogy tudjon az Úr bennünket betölteni az ő lelkével, és valóban úgy tudjunk elmenni erről a helyről, hogy meglássuk Istent, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét a mai estén. Kérem szépen, 2-3 szemét, akit a lélek indít, imádkozzunk ezért most.
virtuálisan ismerkedtünk meg legelőször, és a következő lépés meg az volt, hogy a könyveit olvastam. És az egy olyan érdekes pillanat volt, nem sokszor jártam úgy az életben, hogy amikor olvastam egy könyvet, hogy szeretnék megismerkedni az írójával. Lehet, hogy még volt más is így, de én Magdika nénivel így jártam, hogy amikor elolvastam egy-két könyvedet Magdika, akkor ott volt a szívemben a vágy, hogy igen, szeretnék megismerkedni veled. Ami még útközben azóta tapasztaltam, az az, hogy nem csak színleli a keresztény életet, hanem komolyan gondolja a harcot, a hitharcot. És ezt nagyon élvezem, és ugyanakkor úgy tanulok is mindegyik alkalommal, amikor találkozunk. És ma különösképpen megfogalmazódott Magdika nénivel kapcsolatosan valami, amikor az egyik áhítatot olvastam, a megtöretésről olvastam, hogyha a földet csak úgy lehet megdolgozni, ha felszántják, ami megtöretés igazából. Aztán a búzamag is, hogy használjon, csak meg kell töressen, amikor megőrlik, vagy hogy kikeljen újra, ahhoz is meg kell töressen. És úgy akaratlanul is Magdika jutott eszembe, mert amikor így jobban megismertem az idők folyamán őt, akkor valahogy ezt fedeztem fel, ezt a megtöretést, és nem csak ennyit, hanem hogy hogyan fogadta ő ezt a megtöretést, ami ellen nagyon sokan lázadunk. Ő együtt él vele. Hát ennyit előzetesen, és kívánom, hogy az Úr most is szóljon, és használjon téged.
Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntlek benneteket, igazán szívből, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy elhozott közétek. Tudjátok, az úgy van, hogy az ember fiatal korában úgy szeretne utazni, folyton folyvást úton lenne, és van, amikor az nem jön össze, gyerekek, anyagiak és más dolgok miatt. Nagyon sok minden volt az életemben, ami miatt hát Erdélyben nem igen jutottam el. Könyveken, Kós Károly könyvein és a többieken tanultam Erdélyt. És most, amikor jóformán járni is alig tudok, hónapokig kezeltek tavasszal, hogy egyáltalán járhassak, hát most egyszerűen itt vagyok. Hát nem csodálatos. És én ezt olyan nagy kegyelemnek tartom, és akkora ajándéknak, hogy amikor megkérdezték, hogy hány szolgálatot vállalok, ó, mindent, mindent, mindent. Amikor beszélhetek az Úrról, és elmondhatom az ő csoda dolgait, hát akkor nem leszek fáradt. És nem is voltam fáradt egész itt létem alatt. Jóisten segítségével volt egy-két szolgálatom, és nagyon fellelkesítettek ezek a szolgálatok. Magamról csak röviden annyit, hogy hát ugye először is már dédnagymama vagyok, 5 dédunokám van, 2 gyermekem, 6 unokám, és 2 unokám férjezett, és ott van egyik helyen 2, másik helyen 3 drága kicsi aranyvirágszál. Alig várom, hogy lássam őket, és vigyem nekik a szívás gombócot. Az életem nagy része tanítással telt, és én úgy is érzem, meg ezt éreztem kicsi koromtól kezdve, hogy a Jóisten engem tanítónak teremtett. Nagyon szerettem volna egyetemre járni, de nagyon szegények voltunk, az egyetem nem jött össze. De aztán később rájöttem, hogy azért engedte meg az Úr, hogy mindenféle jó bizonyítványok ellenére sem jutottam el oda, mert ha egyetemre jártam volna, akkor nem osztottak volna be alsó tagozatba. És én az alsó tagozatot szerettem világ életembe. Ha én beléphettem egy kisgyerekkel a tanterembe, akkor nekem megszűnt a világ összes problémája. Én reggel 7:30-ra mentem, és ott vártam őket a kapuba kitárt karral, és úgy mentünk föl, mint két jó barát. És így telt 40 év. Azután, mikor már 40 év után, én még akkor voltam a pályám tetején, tankönyveket írtam, meg minden csuda, de kezdődött az az életkorszak, hogy születtek az unokáim, és azt mondtam, hogy elég. 40 évet adtam a társadalomnak magamból, teljes szívvel, 250-es sebességgel, de most itt vannak az unokáim, és őket akarom szolgálni. És akkor őket nevelgettem, a Jóisten segítségével, hát azt a boldogságot, amit mi együtt megéltünk, azt nem lehet elmondani, úgyhogy abból írom a könyveket, ezek a boldog könyvek. Mert mi szebb annál, mint mikor az unokák megölelik az ember nyakát, és mondják, hogy mama. Hát annál nincsen boldogabb pillanat. De aztán az az idő is eltelt, és most már az én drága gyerekeim felnőttek, nagyon szép eredménnyel tették le a vizsgáikat és mindent. Hálás vagyok értük a Jóistennek, hívők, családosan is hívők, gyermekeiket is hitre tanítják, örvendek nekik. És most egy új korszak kezdődött az életemben, ami megint egy boldog korszak, de azért ennek a boldog korszaknak van egy olyan kis mellékzöngéje, amit a Márti mondott, hogy megtöretés. 7 évvel ezelőtt vastagbélrákot állapítottak meg nálam. Hát elgondolhatjátok, hogy milyen nehéz lelki állapotba kerültem ettől. De mikor a gyülekezetben is elmondtam, hogy mi fog rám várni, az egyik testvérnő azt mondta, hogy Magdi néni, neked ezt a betegséget azért kell átélned, mert te majd le fogod írni azokat a csodákat, amiket a Jóisten a gyógyulásod idején fog veled tenni. Hát, ez elég meredek volt, hogy én szolgálatból leszek rákos, vagy szolgálatból vagyok rákos. Nem sokszor hallottam ilyet, de elfogadtam, megbeszéltem az Úrral, hogy nagyon figyelek rá, és nagyon fogok törekedni arra, hogy mindent leírjak, hogy azok a testvérek, vagy idegenek, vagy hitetlenek, akik úgy átélik ezt a bajt, vagy másmilyen nagy betegséget, tudják, hogy kihez kell fordulni a betegség idején. Éppen ma volt egy csodálatos ilyen élményem. A hajléktalan szálon beszélgettem egy hölgyel, aki már kiújult rákkal küzdik, és meg tudtam neki tanítani azt az aranymondást, hogy ami nekem is erőt adott, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez az ige vezetett engem át azon a szörnyű időszakon, ami, hát mindenki tudja, hogy az egy nehéz időszak, amihez még nekem 4 olyan óriási baleset is társult utána, amivel akár egyenként is elvihetett volna az Úr, de megtartotta az életemet. A rákból is, a balesetekből is. Az utolsó balesetem... Nél elütött egy barkasz autó, és 15 métert repültem. 3-szor fordultam, pördültem meg a levegőben, és akkor úgy plutty ezzel a kis vékony testemmel oda lepottyantam, és akkor kész. Se csontom nem tört, se az eszméletemet nem vesztettem el, semmi. Fölálltam, és csak azért vitt el a mentő, hogy megnézzék, hogy tényleg igazam van-e. De akkor a rendőr azt mondta, hogy asszonyom, jól figyeljen oda, mert az Úristen magát valamire használni akarja. Ezt a balesetet nem szokták túlélni. És én tudtam, hogy az Úristen engem használni akar. És figyelem is az ő indításait, az ő ujját, hogy hova visz. Ha a közértbe megyek, majdnem mindig találkozom valakivel, akinek lehet beszélni a Jóisten szeretetéről, játszótéren a gyerekekkel, szomszédokkal, és ahol jövök, megyek, úgy viszem az Urat. Ennyi az egész. A mai témám, hát ez csak úgy bevezetésképpen is ahhez a kedves köszöntéshez, hogy megtöretés. Lehet, hogy vedelni fogok. A megtöretés témához. A megtöretés témát még valamit kihagytam az egészből, és az szerintem nagyon szívbe markoló dolog, hogy amikor a kórházba mentem és vártam a műtétre, annyira féltem attól, hogy letaglóz egészen a sátán, és annyira fogok félni, hogy ott belerokkanok. És nagyon imádkoztam, hogy jó Istenem, én figyelni akarom a te csodáidat, de ha én ennyire félek, akkor nem fogom meglátni. És egyszer csak fölhívott egy testvérnő, abban az időben a Jó Pásztor újságba írtam a gyerekrovatba bibliai történeteket, és az utolsó ilyen megjelent írás, ő neki nagyon tetszett. És elkezdett engem bíztatni. De tudjátok, mikor nem ember bíztat valakit, hanem az Úr üzen, hogy de ez, de így, de ne hagyjam abba, de mondom, én most megyek a műtétre, hát én rákos vagyok, lehet, hogy holnap után már nem is élek. Nem törődött ő azzal, csak mondta, hogy 20-án lesz a rovatzárás, és ekkor és akkor, és ennyit kér, és annyit kér. És akkor egy idő után láttam már, hogy ez nem egészen tőle van, és elfogadtam az Úrnak, hogy engem azon az úton próbál kihozni a félelemből, ami talán a legközelebb esik hozzám. Mert én mesélni mindig szerettem, hát abból úgy közel van hozzá az írás, nem ugyanaz, az írás nehezebb, beszélni egy kicsit könnyebb, de mégiscsak kapcsolatban vannak egymással, és akkor, mikor ő letette, akkor ott volt nálam egy vonalas füzet, mint egy elsős tanítónéninél, most is van nálam, és akkor vagy 20 vagy 25 bibliai történetnek a vázlata így bejött. Csak úgy bejött, és csak írtam. Mikor aztán megoperáltak, én nem gondoltam, hogy én egész idő alatt mondom ezeket a történeteket. Ugye vasárnap iskolába tanítottam a történeteket, tudtam, úgyhogy az jóformán eszméletlen állapotban is tudtam. De hogy én arról beszélek is, azt nem tudtam. A betegtársak kérdeztek vissza, mikor már lehetett engem használni. És akkor láttam meg, hogy engem az Úr abban az öntudatlan, igazán nehéz állapotban arra használt fel, hogy a betegtársaknak hirdessem az Úr szeretetét. Háromszor megállt a szívem, már elvált a testem, repültem az égbe. Szóval voltak szép és megható és nagy élmények, de a Jóisten azt mutatta meg nekem, hogy hirdessem az ő szeretetét mindenki felé. És ezért vagyok itt. És amikor megtudtam, hogy jöhetek hozzátok, majdhogy nem 2 hétig sírva hálálkodtam a Jóistennek, hogy ezt a gyönyörűséget magadja nekem, hogy én elmehetek Erdélybe az én szeretteimhez. Úgyhogy most itt vagyok. Most akkor ti fogtok utazni velem. Most egyszerűen szépen felszállunk valami repülőtárgyra, és elmegyünk a galileai hegyoldalra, leülünk a fűbe, süt ránk a nap, égeti a képünket, aztán az lemegy, És ott lent a völgyben, mert ugye ez egy domboldal, ugye elhelyezkedtetek, ott lent a völgyben az Úr Jézus tanít. És olyan szépeket mond nekünk, amilyet soha senki nem mondott nekünk. Nem azt mondja, hogy ó, milyen gyönyörű vagy, ó, milyen szép az alakod, ó, milyen csinos vagy, ó, milyen szép a frizurád. Nem. Ő azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. És ha jól elgondolkodunk azon, hogy miért is olyan értékes ez a mondás, akkor megtudjuk könnyen, hogy só nélkül mit ér az élet. Én tudom, hogy só nélkül mit ér az élet is, majd fogok is egy pár szót szólni róla, és ilyeneket mondta, hogy ti vagytok a fény, ti vagytok a drachma, az elgurul drága kincs. Ó, drágáim, hát ilyen szépeket nem mondott nekünk senki. Nektek se, azt hiszem, hogy nektek se. És aztán lemegy a nap, már nem kell a kezünket a szemünk elé tenni, és egyszer csak mindenkinek elkezd korogni a gyomra, és az apostolok, tanítványok megkérdezik, hogy mit is adjunk nekik enni. És akkor előjön egy kisfiú, és ő miatta ültünk le ott a domboldalon, és van egy kis tarisznyája. Van benne 5 kicsi cipó, meg 2 kis szárított hal. Az úgy elég lett volna ennek a csöbb gyermeknek, akit az édesanyja vagy elküldött, na ugyan figyeld már meg, mit tanít ez a názáreti, vagy azért küldte el, hogy én most nem tudok elmenni, de te menj el, és jól figyelj, és minden szavát mondd el, mert nagyon szeretném tudni, hogy mit tanított. Vagy egyszerűen csak azt mondta a kisgyerek anya, én úgy szeretnék oda elmenni. Szóval valamilyen módon oda került, és vitte a maga kis feltarisznyált elemózsiáját. És mivel ma a sápárságról van szó, erről fogunk beszélgetni, ez a fölkészítés az édesanyáknak, ez a gondoskodása, amit ennivalóban is megjelenik. Most egy kicsit fölemeljük ezt a témát, és egy kicsit átértékeljük, kicsit szellemi vonalra, és ezekről fogunk beszélni. Én nekem nem erősségem, hogy nagyon okoskodjak a tudományok terén, nem szeretek olyan nagy pedagógiai szabályokat elmondani. Én nagyon szeretem, hogyha egy kérdést a saját életemből vagy az életünkből világítok meg, és aztán mindenki szűrje le a tanulságot a maga gondolatai szerint. Ha a sáfárság fogalmáról gondolkodunk, akkor ugye ez egy bibliai szó. Azt a talentumos történetet, példázatot is ismerjük. A sáfárságos történetben tudjátok, hogy volt az egy talentum, amit nem használtak, elrejtettek, és így tovább, ez mindenki ismeri ezt a történetet. De amikor a mi drága jóatyánk ott a mennyben elkészíti az ajándékait a számunkra, és azokat a kincseket, amiket ránk akar bízni, és csiszolgatja, és rendezgeti, cizelálja, és ilyen legyen, és olyan smaragdfényű, és rubint, és gyémánt, és más gyönyörűség, akkor szépen belecsomagolja egy kis maszatba, és a kis maszattal együtt az a kis drágaság megszületik. És azok a kincsek, azok a drágaságok ott fejlődnek ki először a testünkben, és azután a szemünk előtt. De hogy ezekkel a kincsekkel mi mit kezdünk, hogyan gondozzuk, hogyan ápoljuk, hogyan védjük, hogyan tanítjuk, hogyan neveljük, ez kimeríti a sáfárság fogalmát, testét, lelkét, értelmét, hitét, szívét, hogyan kezeljük. Ez jelenti azt, hogy hogyan sáfárkodunk vele. A gyermek nem a miénk. Amikor a jóatya elküldi őt hozzánk, akkor csak ránk bízza. és utána elszámoltat majd bennünket, hogy azt a kincset hogy kezeltük, amit ő ránk bízott, mert az az ő tulajdona, hogy meg tudjuk őrizni, biztonságban neveljük fel, meg kell keresni benne azt a csodálatos értéket, amit Isten ott fönt csiszolgatott bele. Azt nem könnyű megtalálni, de meg tudjuk, az édesanyák meg tudják, mert az édesanyák a szívükkel látnak, és azzal jól lehet látni. Sokféle tehetséget takarhat ez a burok, ez a testi lét, és ahány gyermek, annyiféle kincs rejtőzik bennük. Felelősek vagyunk értük, és Isten előtt számolunk velük. Isten számon kéri tőlünk az életüket, a hitüket, a tehetségüket, az értelmük gondozását. Nem azonos mérce szerint ítéli el sem a gyerekeket, sem minket, mert mi is mindannyian mások vagyunk. Másképp szeretünk, másképp haragszunk, másképp simogatunk, más színe és ereje van a hangunknak. Van, akinek olyan szép, lágy, meleg hangja van, másikaknak meg olyan kis értes, reszelős. De a legtöbbet, legjobbat és a legigényesebbet hozzuk ki a gyermekeinkből, akkor Isten azt fogja mondani majd, hogy jól van, jó és hű szolgám, gyere be a te urad örömébe. Hogyan valósítsuk meg Isten elvárását egy gyermekkel kapcsolatban? Isten elvárja tőlünk, hogy azt a lelket, akit ránk bízott, azt védjük. Ez egy elsődleges és nagyon fontos kötelességünk, hogy védjük. Védjük az életét, rengeteg baj ólálkodik körülöttük. Ó, mennyi mindenről tudnék beszélni. Ott attól kezdve, hogy a kisfiam bebújt a villamos alá. És így tovább. Védnünk kell a gondolkodását. Ez különösen az utóbbi időben terhelődött a lelkemre, miután annyi szörnyű tévéfilm megy, meg reklám, jaj, a reklámok rettenetesek mi nálunk, olyan ízléstelenek, és olyan, hát, sok nehéz szót mondhatnék rá, de az, hogy szexi, vagy azt, hogy a meleg vonalat képviselik, vagy szóval olyan teljesen ferde irányba tereli a nézőket. Hát a gyermekeknek se tesznek jót. Az erkölcsi szempontból is védeni kell őket azoktól a hatásoktól, amelyek olyan zsargonszerűen általánosak lettek, hogy jóformán föl se tűnik. Például az, hogy a siker érdekében mindent meg kell tenni. A siker, a pénz, a hírnév, hogy megszerezni mindent. Nálunk van egy ilyen mondás, hogy mert nekem jár. Meg ilyen őrület dolgok vannak óriás plakátokon kiírva, és ez nagyon megtépázza a gyermekek fogalmi rendszerét. Az a tiszta, isteni fogalmi rendszert nagyon sok oldalról bombázzák ezek a dolgok. Szóval ezektől védeni kell. Védeni kell azután olyan hatásoktól is, amiről szombaton hallottunk az Ákosi asszony konferencián, az az úgynevezett munkavállalás címén beállt emberkereskedelem hatása. Ugye kisgyerekeknél sem egyszerű a kérdés, de a nagyobbaknál már feltétlenül gondolnunk kell arra, hogy érheti őket olyan megkeresés, olyan felajánlás, aminek a következménye nagyon-nagyon, talán az egész életüket befolyásolná. Az Isten elvárását a védelmen kívül a szeretetünkkel tudjuk nagyon jól megvalósítani, és hogy a szeretetet hogy tudjuk kimutatni, a mi szeretetünket, amely tulajdonképpen a Jóisten szeretetének a tükre. Mi azt képviseljük, hogy Isten szeret bennünket, és hogy előbb szeretett bennünket, mint ahogy mi megszülettünk. Ő már a világteremtésekor szeretett bennünket. Hogy ezt hogy tudjuk a gyermekeink felé képviselni, ez egy nagyon fontos dolog. A szeretetet a kapcsolataink, a gyermekünkkel való kapcsolatunkban nagyon jól megélhetjük, és a kapcsolatban a hangunk, a tekintetünk, az ölelésünk, a simogatásunk, ez mind nagyon fontos apró jel, amivel kimutatjuk, hogy anya szeret, apa szeret, te az enyém vagy, és én nagyon-nagyon fontos vagy nekem. A szeretetnek nyelve van. Nem mindegy, hogy fejezzük ki a szeretetünket. Nem mindig csöpögünk a méztől, és nem is biztos, hogy az mindig a szeretet jele. Lehet, hogy olyankor valamit elkendőzünk, valami bűnünket, hiányosságunkat akarjuk vele takarni, de persze nem feltétlenül így van. A szeretet nyelve néha lehet határozott, de nem kemény, következetes, de nem intő. A szeretet nyelve lehet tanító, felfed be azt, hogy te fiam, ezt még nem tudod, de majd most megmondom neked, és ez így lesz jó. És akkor a gyermeknek tudnia kell, hogy az édesanyja vagy az édesapa ő neki a legjobbat akarja mondani. Tehát ehhez olyan kapcsolatot kell vele kialakítani, hogy ez hihető legyen. Hogy az édesapa, édesanyja, amit mond, az neki javára válik. Más szeretett nyelvet használunk a gyermek különböző életkorában. Másképp beszélünk a kisbabákkal, akikkel beszélgetünk, másképp beszélünk a kisdedekkel, és nem sorolom a különböző életkorokat, mindegyik életkorban más a szeretett nyelve. Én nekem volt egy olyan érdekes élményem, lányom beteg volt egyszer, és a kis fiú unokámat mondtam, hogy hozzá kell hozzám, mert fizetés nélküli szabadságra megyek, és én gondozom a Bencikét, és ezt nem is volt más megoldás, így volt. 5 hónapos volt a kicsike, és hát én ugye, mint egy nagymama, etettem, tömtem nagy kanállal. Már a menyem mondta, jaj, anyuka, kisebb kanállal etesse azt a gyereket. De hízott is szépen, úgyhogy nem volt semmi hiba. Én meg voltam nyugodva, úgyhogy ez ennyi nekem elég volt. De esténként, ugye én gondoltam rá, hogy Bencikének hiányzik az édesanyja is, oda vittem az ablakhoz a kis drágámat, és mondtam neki, hogy ott vannak a csillagok, ott van a Jóisten, az angyalok, ők most mennek anyukához, és vigyáznak rá, rád, 5 hónapos volt, rád is vigyáznak, és ott van a holdacska, ami világít, hogy aki az utcán megy, az ne féljen, nem lesz sötét. És addig mesélgettem így neki, amíg jó nagy cuppanós puszikat nem adott, és utána plac, a szeme lekoppant és elaludt. Ez volt nekem az 5 hónapos Bencikéhez való szeretett nyelvem. De hogy milyen érdekes dolog, egy 5 hónapos gyerek nem emlékszik még arra a korszakra, és amikor ez a kisfiú ment óvodába, és kérdezte tőle az óvónéni, hogy mi legyen a jele, akkor ő a csillagot és a holdat választotta. Azután én minden etetésnél, amikor jól tömtem a sárgarépa főzeléket, utána szegénykémnek adtam egy kanál pudingot, mert hát az anyukája nincs itt, egy kis édességet is kell adni neki. Na, egyél még egy kis kanál pudingot, és akkor a Bencikémnek mai napig a puding a kedvenc étele. De ő erre nem emlékszik, és én nem mesélgettem neki, hogy pudinggal tömtem. Szóval hogy vannak ezek a dolgok? Szóval annyira csodálatos dolog a nevelés, de annyira csodálatos, hogyha az ember odafigyel, és ezeket az apró szösszeneteket úgy összerakja, hát olyan nagy ajándék a jó Istentől, hogy gyerekek vannak körülöttünk. Azután, ahogy ezt a kis ötcipós kisfiút meséltem ott a domboldalon, mi már eljöttünk onnan, itt vagyunk Szatmáron, de a tarisznyálás kérdése még mindig itt van. Vajon mit érthetünk azon, hogy egy ilyen kisgyereket, ha föltarisznyálunk, az életre fölkészítünk? Mi mindennel kell egy kisgyermeket az életre fölkészíteni? Hát ezen úgy elgondolkodtam, és persze a magam életét is beleszámítottam, meg azt, hogy én mit tettem jól, meg rosszul, mert én a nagy kényeztető voltam. Úgyhogy azért én nekem ott lehetne mit megbánnom, bár hát a gyerekeim nagyon aranyosak, úgyhogy nem történt nagy baj. És akkor arra gondoltam, hogy ez a feltarisznyálás, ez az... Na, sikerült. Ez a feltarisznyálás, vagyis az életre való felkészítés sok elemből tevődik össze, de most egy néhányat hadd mondjak. Az egyik szerintem, mert ezek mind szerintem való dolgok, hogy a munkára megtanítjuk őket. Fölsorolom a pár szót, és akkor utána megyek vissza részletezni. Tehát a munkára való nevelés, a hitre nevelés, a szolgálatra nevelés, az alkalmazkodásra való nevelés, és a saját személyiségének a megismerése, az önismeretre való nevelés. A munkára nevelés akkor kezdődik, amikor már, szóval abszolút születés után, amikor még úgy nem is tudja, hogy mi legyen, akkor oda nyúl a cumiáért, az már neki egy munka. Aztán utána oda kúszik a cuccáért, ilyen labda ez, az amaz, elhozza magát, akkor nekünk nem kell azt odaadni. De amikor már van egy kis testvér, és mondjuk akár 2 éves az a kicsike, akkor már odahozza a tiszta pelengát, elviszi a másikat, idehozza az üveget, ez már mind munka. Az is munka, hogy eltegye a játékát. Lehet, hogy egyszerre nagyon sok kacatot szed elő, és annyit nem bír eltenni, de legalább valamennyit rakjon vissza. A munkára nevelés tulajdonképpen akkor kezd éles lenni, amikor iskolába kezd járni a gyerek, mert az iskolába járás az munka. Nagyon nehéz munka. Ezt tudomásul kell venni a szülőknek, amit nem azt jelenti, hogy halálba kényeztetjük, és mindent helyette megcsinálunk, cipelünk, és írunk, és mindent csinálunk, de azért azt tudjuk, hogy az nagyon nehéz munka. Egy elsős kisgyereknek, ha iskolába megy, akkor egyszerre csőstül, csapatostul zuhan rá az élet összes terhe. Egy házártos tanítónéni, verekedős osztálytársak, egy nagy közösség, amiben nem találja a helyét, egy táska, amiben nem ismeri ki magát, nem találja, hogy hol az eleje, hol a vége, hol a csatja, hol a pántja. Akkor ott vannak azok a szörnyűséges írószerek, amik mindig hegyetlenek, meg kitörnek, meg elgurulnak, meg ellopják, meg elveszik, meg az övé az enyém az övé, szóval ez rettentő nehéz dolog. És akkor olyankor, mire ebben az egész dzsumbújból kimászik ez a kis aranyos, addigra szegény már halálba megtöretett. Akkorra már a falanszterje jelenet jön szürke és kókat. Mert ez az első osztály. Hogy én ezt hogy próbáltam áttranszponálni egy másik regiszterbe, azt majd elmondom. De most még csak a küzdelmekről. Aztán jön a házi munka, amikor kellene kiszedni a mosogatógépből, visszarakni, mert ugye most már mosogatógép van sok helyen, de nem lett könnyebb az élet, mert kiszedni is kell, meg berakni is kell, meg elrakni is kell, meg nem tudom mi. Szóval majdnem hamarabb lenne kész a mosogatás kézbe, de ezt úgy zárójelben mondom. Ezt már az én unokáim nem fogadják el. Á, mama, te már maradi vagy. És megnézik a poharat, hogy milyen. Mert ugye náluk a mosogatógépbe csillog. Úgyhogy nem győzöm. Szóval a munka, akkor a takarítás, a porszívózás, ó, hát semmi az egész. Jó, de csak ahol a papok táncolnak, hát ha valami alaposat akarunk, akkor az már komoly munka, az nem egy semmi dolog. És ettől kezdve aztán következnek azok, hogy a zoknit úgy tegyük le, hogy összenyomva a szennyes, szelektív, és így tovább. Ezekre gyerekkorban kell időt szánnunk, hogy megtanítsuk. Mert ugyan bizony, mikor tanulná meg a rendet, ha nem gyerekkorban. Azt már tinédzserkorban nem fogja, és majd szid a vőnk, meg a menyünk. Hogy neked is jó lett volna, ha az anyád. A hitre neveléssel kapcsolatosan is nagyon sok a dolgunk, és ezzel kapcsolatosan egy-két ilyen unokás élményt elmondanék. Hát ugye az, hogyha mi hiszünk, és mi belőlünk állandóan az a lelkület árad, hogy Istenhez fordulunk, Isten van, Istenhez imádkozunk. Szóval van egy szellemi lény, aki uralkodik, de nem úgy uralkodik, mint egy király és jogarral, hanem szeretett kosarába csomagolva állandóan patyulgat bennünket. Szóval ez egy nagyszerű élmény a gyereknek, de azért mégis előfordult nálunk, így mindegyik család, hála Istennek, hívő és szépen nevelik a gyerekeket, de a Julcsikám olyan 6 éves korban azt mondja nekem, én sokat vigyáztam rájuk este, mert a szülei muzsikusok és hangversenyen voltak gyakran, azt mondja nekem a Julcsikám, hogy te mama, nem olyan könnyű nekem elhinni, hogy van az a Jézus. Hát mondom, Julcsikám, de azt hittem, hogy hanyat vágódok. Hát Julcsikám, hát mondom, hát miért? Mi most mi történt? Azt mondja, mert hogy sose láttam, és csak hogy imádkozzak hozzá, hogy nem is láttam. Hát nem volt könnyű feladat. És akkor mondom a Julcsikám édesnek, hogy mondom, és hogyha azt mondanám neked, hogy a szomszéd bácsi a Jézus, akkor jobban örülnél? Hó, dehogy is, hát az iszik. És mondom, és hogyha az emeleten az Iknád bácsi lenne a Jézus, akkor jobban örülnél? Az meg cigarettázik. De mondom, Jócsika, ne folytassuk tovább a listát, mert mindenkinek lenne olyan hibája, hogy én nem imádkoznék hozzá senkihez. De mivel őt nem látjuk, mert ő a jó Istennél van a mennyben, így elhiheted, hogy ő nagyon jó, és hogy ő meghallgatja az imádat. Ha itt lenne a szomszédban, nem érne rá, mosná az autóját, elrobogna jobbra-balra, rohangászna a motorversenyre, de így ő mindig jelen van az életünkben. Akkor azt mondja, hogy na, jó van, akkor elhiszem. Hát nem volt könnyű történet a magam számára ez az eset. Meg is jegyeztem, hogy ez kikezdte kicsit a nevelési tudományomat. Szóval a hitre nevelés azzal kezdődik, hogy példát adunk, hogy naponta gyakoroljuk, hogy nem esünk ki nem a szerepből, mert az nekünk nem szerep, nem esünk ki abból a abból a lelkületből, amivel a hitet próbáljuk továbbadni, hogy hogy adtam tovább a hitet, majd az osztály a tanítással kapcsolatosan fogok erre példát mondani. Az alkalmazkodásra is nagyon kell tanítani a gyerekeket. A mai világban annyira elharapózott az a tendencia, hogy mindenkinek legyen külön szobája. Ennek a még bírom, aztán majd egyszer csak lerogyok. Én tudnélik, mindig állva tanítottam, és én nekem a tanítás úgy, szóval így van, hogy látlak benneteket. Az alkalmazkodás azért, mert hogy minden gyerek szereti, hogy külön szobája legyen, meg külön tablet, meg külön laptop, meg külön ez, meg külön az, meg, mert hogy nem érünk rá átadni, nekem most pont nem jó, neki most pont kell, neki most pont zenél, most. Ehhez csak azt tudom hozzámondani, hogy én egy 27 négyzetméteres lakásban nőttem fel, nekem nem volt se íróasztalom, se semmi. A hálószobánk egy 4x4 méteres szoba volt, és volt benne egy nagy hálóágy, meg egy sezlon, bocsánat, heverő, és két valamilyen szekrény slusz, abban nem fért be semmi több, és mi is alig fértünk be. És akkor a konyhánk volt a maradék, a 16 négyzetméter és a 27 között, ami van, de ebben a konyhában ott laktak még a nagynénémék, akik éppen följöttek vidékről, és nem volt hova menniük lakni, és ott született egy kis babájuk, és akkor ott volt még egy tyúk, a falikút alatt egy ketrecben, amelyik néhány évig adott nekünk minden nap egy tojást, és akkor volt még egy testvérem, és az összes nagynéném, nagybátyám albérletben laktak, ahol nem lehetett hajat mosni, nem lehetett kimosni a ruhájukat, és akkor jöttek hozzánk hajat mosni, és itt volt teknőnk, és így tovább. De mi ezt olyan zseniálisan éltük meg, hogy azt elmondani nem lehet. Például én megvoltam róla győződve, hogy azért született az a kis baba, hogy nekem legyen egy élő játék babám. Így hónom alá kaptam a gyereket, és így rohangáztam körbe a körfolyoson. Én nem tudom, hogy engedhették meg, és hogy nem ficamodott ki a csípője, de az Editke itt nőtt fel. Akkor például nagyon sok ilyen aranyos történetem van, hogy a nagynéném az például öregkorában velem szeretett volna lakni, mert hogy ő úgy, nagyon jól összenőttünk. Annyira kedves légkör uralkodott. Este például ugye nem volt se tévé, semmi ilyesmi. A Sparheltnak, így mondtuk, azt a kerek karikáit levettük, befűtött az anyuka, onnan ment a meleg a szobába is, és akkor körülültük egymás ölébe, mert szék se volt, csak annyi amennyi, és egymás ölébe ültünk, és tudjátok, milyen boldog emlék, hogy olyan szép piros volt mindenki. Ez olyan jó emlék. Olyan melegítő, szép emlék. És mondom, minden nagybátyám, nagynéném nálam akart megöregedni, és nem tudtam, mert éppen akkor 8-an laktunk egy lakásban, 4 generáció, úgyhogy ez nem jött már tovább össze. De ez nagyon jól esik nekem, hogy így megmaradtunk egymásnak. A gyerekeim is ilyenek, de már hogy az unokáim ezt a gondolkodást viszik, ez nem biztos. Csak azt tudom, hogy amikor a fiamék elköltöztek tőlünk 10 évi együtt élés után, már annak a bizonyos kis Julcsikámnak nem volt ágynak helye, úgyhogy az íróasztalon volt egy ruháskosár, és abban aludt Julis, és aztán mondták a fiamék, hogy most már azért kell egy lakást után nézni. Na szóval a lényeg az, hogy amikor elköltöztek tőlünk, akkor a nagyobbik kislánya Johanna azt mondta, hogy mama, azt hittem, hogy mindnyájan meghalunk. Hogy lehet nélküled élni? Szóval, és az egész család fogalmuk is nem négy vagy öt személy, amennyi apa, anya, gyerekek, hanem apa, anya, nagyszülők és mi. Mert ezt látták. Amikor az édesapám meghalt, én az anyukámat is odavittem magunkhoz. Istenem, egyel többen vagyunk, és ne legyen egyedül. Attól féltem, hogy ott a szomszéd öreg asszonyok ott majd jól kihasználják, mert olyan áldott lélek volt, hogy mindenkire főzött volna, meg masszírozta volna a lábukat. Szóval ő is ott volt velünk. Az alkalmazkodás képessége olyan mértékben kiment a világból, hogy amikor Svédországban jártam pár évvel ezelőtt, akkor elvittek úgymond egy hú modern iskolába, bár ne láttam volna soha. Egy olyan mellékszobát építettek a tanterem mellé, hogy amikor a kis kedves megunja a tanítást, fölállhat a kis drága, és kimehet a mellékszobába, lefekhet vagy leülhet, és kikeresheti a kedvenc zenéjét, hogy megpihenjen. És akkor azt gondoltam magamba, ó, édes jó Istenem, hogy lesz ezekből családfő? És ott majd visítoznak éjszaka a kölkök, és akkor ő mit csinál, hova megy? És hiába mondtam, hogy ez hiába modern, ez borzasztó. Ez most nagyon menő volt, és nekem ezt látni kell. A saját személyiségével kapcsolatos, az önismereti dolgokról szeretnék még csak egy-két mondatot mondani. Nagyon jól tudjátok, hogyha az ember nem ismeri saját magát, abból nagyon sok baj adódik. Rosszul választ pályát, rosszul választ házastársat, rosszul választ sok minden, a döntéseiben nem tudja megtalálni a helyes utat. Nem szeretnék erről sokat beszélni, majd talán összejönnek a fogalomhoz tartozó kísérőjegyek. Ettől kezdve ezek voltak a globális ismeretek a sápárság fogalmáról, és ettől kezdve három kérdésben szeretnék veletek, hát inkább azt mondom, hogy mesélni. Az egyik történet rész az én gyerekkoromból adódik, hogy hogy neveltek engem a szüleim, hitre, munkára, erre, arra. Aztán én hogy nyűjtem el a gyerekeimet, a kényeztetéssel, meg a nem tudom mivel, csak a jó Isten kegyelme tartotta meg őket a normális úton, és védte meg őket tőlem, és aztán a tanítványaim között végzett munka, amit a Biblia ismerett tantár tanításakor értem el. Ezt a hármat szeretném, hát röviden, vagy nem röviden, elmondani, de most adnék egy kis lehetőséget, hogy ha valamit kérdeznétek, vagy valami gondolatotok van, most akkor egy kicsit ezt pihenésképpen hagyjuk, és addig én leülök, ti beszéltek, és akkor iszom egy kicsit. Még az is lehet, hogy énekelünk egyet, egy rövidet. Köszönöm szépen.
Szóval arról is,
valószínűleg
kifelejtetted, hogy a szolgálatra is neveljük.
Igen, nem beszéltem róla?
Nem, mert egy picit többet.
Jó, de lehet, hogy átugrom. Válaszolok erre, és aztán megint lehet tovább kérdezni. A szolgálatra való nevelés az borzasztó fontos dolog. Már ott kezdődik, hogy a gyerekeket a gyülekezetbe el kell vinni. Nem olyan könnyű egy olyan gyülekezetbe járni, ahol sok gyerek van, és egy kicsit nyüzsgősek. A mi gyülekezetünkre azt mondjuk, hogy gyerekbarát gyülekezet, mert az a tendencia, hogy legyenek ott a gyerekek. a vasárnapi iskolások bejönnek tisztelet előtt, elmondják az igét, meg énekelnek, és utána leülnek, helyet foglalnak, és ott vannak az imaházban. Erre a gyerekeket készítjük otthon. Tudják, hogy megyünk az imaházba, hogy a gyülekezeti alkalom szent, hogy a vasárnap az úrnapja. Ez már maga, hogy az agyukban rend legyen ezzel kapcsolatban, és aztán tanítjuk őket igeversre, énekre, szolgálatra, ilyesmire. De nem csak ez a szolgálat. Szolgálat az is, hogy meglássa azt, hogy a páromnak nincs ceruzája, és adok neki egyet. Vagy a harmadik szomszédom nem hozott uzsonnát, és letöröm az enyémnek a felét. Szolgálat az is, hogy átkísérem a világtalant az úttesten. Szolgálat az is, hogy fölsöpröm a konyhát, mert az anyukám nem ér rá. Ebben nem az a óriási dolog, hogy ezt elvégzik, ez nekik nem nagy dolog. Az az óriási, hogy észrevegyék, hogy ezt meg kell nekik tenni, hogy indítsa őket a lélek arra, hogy ezeket megtegyék. Most, hogy ez az indítás, ez a rugó működjön a szívükben, ez a szülők dolga, hogy ezt a helyzetet megteremtsék. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, de majd ez fog következni utána, hogy ők maximálisan túlteljesítették ezt a kérdésnek a betöltését. Aztán én ezt vettem át, és én is így neveltem a gyerekeimet, mert eszembe sem jutott, hogy másképp is lehetne. Most aztán, hogy az unokáim meg a dédunokáim majd mit csinálnak, hát ezt csak reménykedem és figyelem, hogy ő náluk ez hogy történik. De a szolgálatra nevelés, az Isten dicsőítésére, a testvérek szeretetére, a szegények iránti érzékenységre, a társadalmi problémák iránti érzékenységre nevelni kell a gyereket. Nevelni kell. Én nálam mindig tudják, hogy, vagy tudták, mert hogy engem is úgy tanítottak, hogy öregek, a menyem úgy nevelte a gyerekeket, hogy amikor maradt étel az ebédnél, akkor valamelyik három kislánya van, valamelyik kislánynak becsomagolta azt, mint a szaladját a Juliska nénihez vidd át ezt az ételt. És minden nap valamelyik gyerek, amelyik otthon volt, valahova szaladt egy kis ételmaradékkal. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek a menyemért, hogy így nevelte a gyerekeit. Mert ezt ők nem fogják elfelejteni. Ők így nőttek fel. Úgyhogy ezek a szolgálatra nevelést, és köszönöm, hogy szóltál, Erzsike, mert ezt nagyon fontosnak találom. Ne várjuk meg mindig, hogy ők kérdezzenek egy-egy nehéz kérdést, hanem előzzük meg felvilágosítással, tanáccsal, és azután hallgassuk meg őket türelemmel. Itt gondoltam elmondani, hogy mostanában többször hallottam olyan borzasztó dolgot, ami nálunk van, hát lehet, hogy nálatok nincs, hogy ilyen unisex, vagy nem is tudom minek nevezik, nevelést kezdenek az óvodába. Szóval, hogy ezt a személyiségi identitás tudatot, hogy én fiú vagyok, én lány vagyok, valahogy ezt úgy elkezdték, hát nem tudom, összemosni, elmosni, vagy eltakarni. A gyereknek tudnia kell, hogy fiú, hogy lány. Tudnia kell, hogy gyülekezetbe jár, hogy van apja, van anyja, a problémáival hova menjen. Tudnia kell, hogy engedélyt kell kérnie a tévé a számítógép használatára. A számítógépen vannak tiltó rendelkezések. A tévétől már lassan nem kell félteni a gyerekeket, mert annyira semmi nincs benne, hogy nem is érdemes bekapcsolni, nálunk legalábbis. Szóval a gyereknek otthonról kőkemény ismereteinek kell lenni arról, amiben, az milyen kérdésekben félretájékoztathatnák őket, a társai, vagy ki tudja kik. Ilyen a szexuális élet, ilyen a, hát ugye nem pont a 6 éveseknél, hanem később, annak a következményei, a felelős, egymás iránti felelősségtudat, ezek kőkemény témák családon belül. Azt ígértem nektek, hogy a saját gyerekkoromból fogok elmondani néhány dolgot, hogy hogy neveltek engem a szüleim hitre, munkára, szolgálatra. Nagyon komoly hívő családban nőttem fel, szüleim nagyon szigorúan tartották be a bibliai parancsokat, az Úr Jézus elvárásait. Ilyen volt például, hogy az Úr napjára úgy készültünk föl, hogy már pénteken anyuka kiakasztgatta a ruhaneműinket, levasalva, megnézve, kapocs, gomb, stb. Tisztaság, masni, mert masni mindig volt. Szóval ezek rendben voltak apukának is, és mindenkinek a dolga. Ezt nem használhattuk máskor, csak vasárnap. Hazajöttünk istentiszteletről, levettük, válfa be a helyére, és így tovább. Ez volt egy nagyon emlékezetes dolog nekem. Azután a másik, hogy szombaton akkora nagy takarítást csaptunk mindig, hogy hát egy kicsit túlzásnak tartottam akkor, mert hogy nekem is kellett csinálni. De most, hogyha visszagondolok arra, hogy Istenem, de délután 5 órakor, amikor már kisült az az egyszerű kalács, meg megfőtt az a húsleves, amiből 2 napig ettünk, néha fél csirkéből, hogy akkor az már szombaton este 5 órakor beállt nálunk az ünnep. Akkor mindenki a teknőbe megmosakfürödhetett, anyuka jól megcsutakolt bennünket, hajat mosott nekem, és attól kezdve kezdődött az úrnapja. Akkor attól kezdve már nem olvastunk regényt, nem volt szabad leckét írni, csak bibliai dolgokkal volt szabad foglalkozni, készültünk a vasárnapi iskolára, tanultuk az éneket, az aranymondásokat és a történeteket. Hát szép volt, hogy így volt. Apukám nagyon nagy szolgálattevő volt a gyülekezetben, énekelt, verselt, vasárnapi iskolát tanított. Nagyon hálás volt 5 évi hadifogság után, mikor megjött, akkor ő is úgy volt, mint most én a rák után, hogy már minden idejét, erejét, tehetségét az Úrnak szánta, és nagyon sokat dolgozott, és engem is bevett maga mellé, úgyhogy nekem teljesen természetes volt a sok szolgálat, és hálás vagyok érte a szüleimnek. A bibliaolvasást is, azt meg úgy csináltuk, anyuka rossz volt a szeme, és én olvastam föl nekik mindig, és apuka tudott volna olvasni, csak hagyta, hogy én olvassak, és akkor ez is egy olyan szolgálat volt, hogy én olyan boldog voltam, hogy hát egy kvázi átvettem a család papjától az igeolvasást, szóval ez a megtisztelő volt a számomra. Sokat énekeltek, duettoztak gyülekezetben is, de otthon is. Anyuka, vagy anyuka kezdte, vagy apuka kezdte, és anyuka rögtön tercelt hozzá, apuka, az nagyon-nagyon szépen éltük meg a hívő életünket, azzal együtt, hogy eszméletlen nyomorúságban éltünk, amiből azt hiszem, hogy valami némi fogalmatok nektek is van. A háború alatt, a háború után, meg az egész következő évtizedek nagyon nehezek voltak. De nem sajnálunk semmit, mert nem adtuk el a lelkünket pénzért, szüleim se, és ezt tanították nekünk is, hogy tanuljuk meg beosztani azt, ami van, és megelégedetten éltünk egész életünkben. A saját nevelési módszereimet, vagy hogy hogyan tanítottam a gyerekeimet, ezekre a feladatokra. Hát itt már egy kicsit be kell vallani, hogy Az én gyerekeim nagyon tehetségesnek indultak, és egész pici korba kiderült például a fiamról, hogy igen, jó muzsikus, jó füle van, és hát már pelenkásan mozgott és vezényelt, és a rádió és a komoly zene. És tudtuk, hogy ő rá nagyon oda kell majd figyelni, mert ő neki a zenei tehetséget a Jóisten becsomagolta a kis szívébe, eszébe. És amikor ő hát olyan 3,5 éves lehetett, akkor elkezdett papírt, szemetet gyűjteni az óvodás kabátkájába, és mondtam neki egy idő után, hogy légy szíves, ezt a szemetet ne rak tele a kabátodat vele, mert minden nap nem moshatom ki, mert nem szárad meg, és ugye egy kabátja volt. És mondja, hogy hát ez nem szemét, ez papír, és ezt én elviszem a méhbe, az a hulladékgyűjtő, és majd én veszek hegedűt, mert én kértem a múltkor, hogy vegyetek nekem hegedűt, és azt mondtátok, hogy nincs pénzetek. Nem baj, majd én veszek. Hát összenéztünk a férjemmel, és mondtuk, hogy ez nem vicc, ennek a gyereknek hegedű kell hamarosan. És akkor nagy nehezen találtunk, nem olyan nagyon magas növésű, és nem volt könnyű olyan iciri-piciri hegedűt találni, de Jóisten kirendelte, és 4 éves kora óta tanult hegedülni. Attól kezdve én vittem a hegedű órára, leültem mellé, amikor gyakorolt, szolfés órára leültem vele átvenni a szolfést, és aztán, amikor a kislányom is elkezdte, akkor jártam vele a cselló órára, leültem vele, mikor gyakorolt, mentem vele a szolfésra, és így tovább. Szóval ez egy nagyon szép időszak volt az életemben, de a háztartás éjszakára maradt. De nem sajnálom, mert úgy éreztem, hogy ha Jóisten ilyen kincset bízott rám, mint amilyen az én 2 drága gyermekem, akkor mi az, hogy énnek fáradt vagyok elkísérni? Vagy mi az, hogy sajnálom tőlük ezt az időt? Hát nem én vagyok olyan tehetséges, hanem ők. Úgyhogy ezt megadtam nekik, és ez jó volt. De ettől kezdve viszont megpucoltam az almát, elgerezzeltem, és amikor gyakoroltak, benyomtam a szájukba. Szóval más oldalon próbáltam egy kicsit kényeztetni őket. A kislányomnak elsős korában azt mondtam reggel, ki ne nyisd a szemed, én felöltöztetlek, és majd utána ébredjél. Szóval csináltam ilyen dolgokat, most már nevetünk rajta, hát lehet, hogy nem kellett volna. Nagyon szűkösen étkeztünk, mert hát, hogy ez így volt, de ami a zenei tanulmányokhoz, meg az iskolai munkához kellett, azt mind megpróbáltuk előteremteni. Ez a szűkös étkezés, meg az egyáltalán az életvitelünk, ehhez egy néhány apró kis adalék. Volt egy esztendő, amikor a fiam fapapucsban telelt ki, mert nem tudtunk venni neki cipőt. Múltkor mondom neki, jaj, fiam, kérj, amit akarsz, mert én nekem a lelkiismeret furdalásom volt, hogy akkor nem volt cipő. Azt mondja, hogy anya, én nem fáztam. Hát ilyen kedvesen ütötte el, hogy azt biztos, hogy fázott. Kisebb korában pedig egyszer mondja, hogy anya, kérek zsíros kenyeret. Anyunak szólítottak, nem anyának. Anyu, kérek zsíros kenyeret. Hát mondom, kisfiam, nem tudok adni zsíros kenyeret. Miért? Nincs zsír? Mondom, nincs. De kenyér van? Mondom, kenyér sincs. Hát mi van? Hát mondom, tejet ihatsz, és akkor feküdjél le. Másnap kérdezi, na most már kérhetek zsíros kenyeret? Na mondom, most már kérhetsz. Megvolt a fizetés, és vettem zsírt is, kenyeret is. De hegedűje volt, vonója volt, ha elszakadt a húr, akkor vettünk rá húrt, a kottái rendben voltak, és én úgy érzem, hogy ezzel nagyon megalapoztuk az ő egész életét. Elvégezte a zeneművészeti főiskolát, hegedűművész lett, és a rádiózenekarban dolgozik a feleségével együtt azóta is egy helyen. lehet, hogy ezeknek a dolgoknak volt szerepe az ő felkészülésében. A felkészítésükben még nagyon nagy szerepet játszott, hogy nagyon akartam, hogy sok nyelveket tanuljanak, de hát nem volt pénzünk arra. És akkor megtanítottuk nekik, hogy nyelvet lehet tanulni úgy is, hogy nyelvkönyveket veszünk, és akkor csak kezdjenek el maguktól, essenek neki. És hát mi nálunk abban az időben latin nyelv grammatikával volt kitapétázva a lakás, és akkor ő a fia mondogatta a ragozásokat, és le is vizsgázott felső fokon egyszer latinból. Szóval az igényesség, a szülők önfeláldozása, az igényesség, a vásárlások vagy a dolgok közötti rangsorolások, hogy mi a fontos, mi az előbbre való, mi az, amit hátrébb hagyhatunk, mi az, amit majd pótolhatunk később, de ezt nem lehet majd pótolni. Ez a szülők bölcsességétől függ. Hát mondom, hogy én reggel, kislányom, ki ne nyisd a szemed, kezdetű Zsoltár éneket énekeltük, aztán hegedültek, a palacsinta úgy csúszott le, szóval ezeket úgy megadtam nekik, de azt, hogy jól hegedüljenek, vagy jól csinálják a munkát, hogy a lecke készen legyen, ezt elvártam tőlük. Egyszer egy évre elfogadtunk egy kisfiút, bizonyos okoknál fogva egy tanítványt, aki nagyon behozta azt a gondolkodást, hogy nem emlékszik a leckére. Na hát ezt rögtön átvették az enyémek is, ők se emlékeztek a leckére. Valameddig ez úgy ment, és úgy talán november tájon, ugye én Makarenkón nőttem fel, mi a nevelési dolgokat az orosz pedagógiából tanultuk, amiben az volt, hogy egyszer az életbe lehet adni egy pofont. Csak ne legyünk idegesek, és akkor egyszer lehet adni egy pofont. Ezt mondta Makarenko elvtárs. Na, gondoltam, most eljutottam oda arra a pontra, hogy most nem vagyok ideges, most fognak kapni egy pofont. És akkor ott ültek előttem, én szembe ültem velük, mert ott szerettem nézni, hogy ők rendesen megcsinálják a leckét, és hát nem emlékeztek ők semmire. És akkor én úgy gondoltam magamba, hogy na most. És fölemeltem a kezemet, és kiugrott a térdem. Kifordult a lábom feje, ráestem a heverőre, és akkor rám szakadt a könyvespolc. Soha többet nem gondoltam sem a Karenkóra, se a pofonra, de a gyerekeket kértem, hogy nagyon kérem, hogy a leckére emlékezzenek vissza. Hát igen, csinálunk hibákat, meg tévedünk, meg ilyesmi. Az én férjem nagyon hamar beteg lett, idegösszeroppanást kapott, és attól kezdve nem dolgozott, nem tudott dolgozni, beteg volt. Ugye egy tanítónéni fizetésre maradt a család, és két muzsikus gyerek. Ugye azoknak, szóval nem úgy volt ám az, hogy a zenetanulás ingyen van, ez sose volt így. Hogy ez nagyon fontosnak tartottuk, és akkor egy csomó minden más lemaradt. Azt annyira örülök neki, hogy olyan aranyosak voltak, hogy nem erőszakoskodtak cuccért, ruháért, új táskákért, meg nem tudom milyen cipőkért, vagy. Szóval ezt ettől a Jóisten olyan áldásosan megoltalmazott bennünket, hogy ezért nem tudok eléggé hálás lenni, mert nem tudom, hogy honnan kerítettem volna nekik még, vagy előtöbb pénzt. Talán a nevel, ja igen, ezt akartam mondani, hogy olyan jó lélek fejlődött ki a gyerekekben, hogy nagyon sokat adakoztak ők maguk. A fiamnak volt egy osztálytársa, aki nagyon szegény körülmények között élt, nem azért, mert kevesebb volt, mint nekünk, mert nekünk nagyon kevés volt, hanem azért, mert az édesanyja elmebeteg volt, és intézetben volt, és ez a szegény Rudi maga volt. És az egyszer csak mondja a fiam, anya, a Rudinak kellene egy ágy. Akkor valami ilyen vaságyat kerítettünk valahonnan, és ment a Rudinak hoz egy ágyjal. Anya, az ágyon nincsen matrac. Na szóval a lényeg az, hogy a fiam addig erősködött, míg a Rudinak berendezett egy szobát. Akkor utána hordta a Rudinak az ennivalót. Ez olyan sokat jelent a mostani időben, amikor ő a gyülekezet vezetője Újpesten, és ő az a gyülekezet vezető, aki minden idősről tudja, hogy eltörött a hallóapparátusa, fogsor eltörött, bedobta a tűzbe a protézisét, meg bevitték kórházba, akkor a főorvossal beszél, hogy nem ám, hogy így meg úgy bánnak ezzel a beteggel, mert ez a beteg az újpesti gyülekezetnek a tagja. És szóval így utána jár a dolgoknak, és én azt hiszem, hogy ez valahol annak a következménye, hogy gyerekkorában valahogy sikerült ilyenné alakítani. Én nem emlékszem rá, hogy én olyan sokat tettem volna ezért, de lehet, hogy valamit mégis tettem. Az Úr félelmében neveltük a gyermekeinket, és ez volt a legtöbb, amit tehettünk, értük, mert az Úr félelmében élnek ma is. Abban nevelik a gyermekeiket, az unokáikat, az Úrtól kapják az erőt a mindennapi kudarcokhoz és a munkához, a hiányok betöltéséhez és a szolgálathoz. Ennél többet nem adhatunk a gyerekeinknek, azt hiszem. Az utolsó része az én elgondolásomnak itt egy olyan beszámoló, talán tartsunk itt megint egy szünetet, mert most az iskolai nevelés, vagy most már menjünk végig. Jó, végig megyünk, jó. Mert 8 óra elmúlt, és akkor hadd legyen ez készen. Bírjátok? Még nem fárasztó, nem? Nem tudom, néha nem mindig van így, hogy ilyen szomjúság jön rám. Izgulok. Igen. Az a kegyelem ért az iskolai tanításom során, hogy a Jóisten különleges feladatokkal bízott meg. Tudták rólam valahogyan, ugye mindent tudtak abban az időben mindenkiről, hogy én templomi szolgálatban vagyok, hát vagyis vasárnap iskolai tanító. Ez azt jelentette, hogy na ettől kezdve minden nehéz gyereket adjunk a Magdi néninek, majd ő elbánik vele, vagy minden beteg gyerek kerüljön ehhez a tanítónénihez. És ez így is volt. Volt nekem olyan tanítványom, akit úgy hoztak hozzám másik egy faluból, hogy 20 forintos folt van az agyán. És mondom, hát most Icuka, mi lesz itt velünk? Azt mondták, hogy nem baj, hogyha a tanítónéni semmit nem tanít neki, csak itt legyen, mert itt biztos, hogy nem éri semmiféle inzultus, mindenféle kegyetlenkedés, vagy megszégyenítés. Hát az nem érhette nálam a gyerekeket. Icuka drágám ott ült az első padban, és első év végére már csak 10 forintos nagyságú volt a folt, és a következő év végére már elmúlt. Én ezt kizárólag a szeretetnek tulajdonítom, annak a békességes légkörnek, amit biztosítottam a számára, és annak, hogy imádkoztam érte. Volt egy olyan kisfiú az osztályomban, a Mészői Dávid, akinek tanítottam a nővérét, de a nővérkéje teljesen egészséges volt, egy tünemény kislány, és akkor fölvettük a kis testvérét, és minden oké. De a kis testvére olyan rossz vérképpel rendelkezett, hogy közel volt a leukémiához. Behozta az édesanyja reggel, ott az ajtóban majdnem összerogyott, én ölbe vettem, és attól kezdve ölembe volt majdnem egész nap. És az első osztály volt, és első osztályban én ott rohangálni szoktam a padok között, fogni a kezüket, meg javítgatni a tartást, meg a mindenfélét, tehát akkor nem tudtam. Dávidka aludt az ölemben. A gyerekeknek mondtam, hogy hogy csináljátok, mint csináljátok halkan. Ez is egy nagy dolog volt, hogy erre halk szóra is ilyen finoman reagáltak, és aztán csinálták a dolgukat. Egy idő után a kolléganőim nagyon haragudtak rám, általában voltak ilyen problémáik, hogy mert a Magdi mindent másképp csinál, és hát hogy mi miért nem tesszük ki a gyereket az osztályból. És mondtam, hogy nem lehet, a Dávidka itt marad. A szülők azt gondolták, na nem haragudtak érte, azt mondták, hogy ha a mi gyerekünk beteg lenne, őt is így meggondozná a tanítónéni. A gyerekek meg valahogy elhíresült az a gondolat, hogyha a Dávidka élve marad, akkor segítettünk neki, ha meg nem maradna élve, ez is szóba került közöttük, akkor legalább szerettük a Dávidkát, amíg élt az osztályban. A Dávidkának karácsonyig javult a vérképe, és ő is második osztályra meggyógyult. Nagyon sokat imádkoztam érte, és ott nőtt az ölembe, mint egy kis pincsi kutya. Ha fölébredt, akkor gyorsan tömögettem, etettem. Dávidka, ezt tanultuk, gyorsan csináljuk meg együtt. Mindegy volt, hogy szünet vagy óra, Dávidka így élt közöttünk. Szóval voltak beteg gyerekek az osztályomban, és hálát adok a jó Istennek, hogy megadta nekem azt a jó érzést, hogy az imámra felelet volt az ő gyógyulásuk. Hiába nem voltak hívők, én imádkoztam értük. Voltak nagyon tehetséges gyerekek is az osztályomban. Az egyik most egy nemzetközi hírű karnagy, de amikor hozzám került, akkor egy kis bohóc volt. Hozta a kis hegedűjét, és ottan vinnyogott a többinek, azok ugye nem tudtak semmit, akkor imádták ezt a pojácát, körülugrálták, és akkor ő azt gondolta, hogy ő a művész. Amikor hozzám jött, akkor mondom a Gergőnek, hogy na Gergő, ezt befejeztük. Én nekem hegedült a fiam akkor már, úgyhogy tudtam, hogy a Gergővel ezt nem lehet neki így csinálni. Szóval katonásan megreguláztam a gyereket, sőt, be is hívtam a szüleit, és elég keményen elrendeztem őket, hogy azért, mert harmadik gyerek, hát nem lehet így elhagyni. De ez egy tehetséges gyerek, törődni kell vele. Ezt nem lehet minden áldott nap itt ezt a vinnyogást megjátszani. Hát mi van itt? Na hát képzeljétek el, hogy mikor Gergő kicsit magához tért, és látszott rajta, hogy szépen halad a zenei pályán, egyszer bejött az anyukája, és mondom neki, hogy na hát én rólam biztos nagyon rossz véleményetek van, mert hogy én jól elbántam veletek, jó kiosztottam a férjedet is, sebész professzor volt. Hát ők akarták azt a gyereket, nem én, hát akkor vigyázzanak rá egy csöppöt. És akkor azt mondja a mama, hogy tudod, drágám, egyáltalán nem, hogy nem haragudtunk érte, hanem én elmentem Lourdesba, és megköszöntem a szűzanyának, hogy ilyen tanítónénit adott a gyereknek. Most állandóan kapom a Ménesi Gergőtől a hangversenyre a jegyeket. Hát most már nem nagyon bírok elmenni este későn hangversenyre, sajnos a mozgásom miatt. Egy másik kislány is hegedűs volt, az meg meghívott a koncert, elsőbe volt mindegyik nálam, és képzeljétek el, hogy kiállt a Sibelius, nem tudom milyen szimfóniát, rapszódiát, ki tudja most már itt telen, hogy mit is, kiállt és mondta, hogy az első tételt az elsős tanítónéniének ajánlja, mert ha az a tanítónéni nem tette volna ezt, meg ezt, meg ezt, akkor ő most nem állna itt, és én ott ültem előtte. Hát, melegem lett minimum. Szóval érdemes volt odafigyelni a gyerekekre, akkor is, ha nagyon tehetségesek voltak, akkor is, ha betegek, akkor is, ha nagyon szegények, akkor is, ha családi probléma volt otthon. Jó volt, hogyha valakivel meg tudták beszélni ezeket a kérdéseket, és én ezekre nyitott voltam. A Jóisten megadta nekem azt a kegyelmet, vagy ajándékot, vagy kincset, vagy el se tudom mondani, hogy mi legyen a neve, hogy a nyugdíj előtt 4 évvel, amikor nálunk kitört a nagy szabadság, hogy akkor hittantanítást vezettek volna be az iskolába, és szülők kérdezték tőlem, hogy is lesz ez a hittantanítás. És mondtam nekik, hogy én halvány lila dunctom sincs, mert most hallottam én is a tévébe, de hogy akkor én tanít, csináljunk egy biblia ismerettantárgyat, és minden gyerek egyformán tanulja azt, amit a Jóistenről tudni kell. Hát az is nagyon izgalmas volt, mert ugye azért a pártállamban ilyenről így nem beszéltünk a szülői értekezleten, szóval ez nagyon izgalmas téma volt. Akkor mondtam nekik, hogy úgy, én nem tudom elintézni, de ha ők elintézik, akkor jól gondolják meg, mert én nem történelmet fogok tanítani, bibliai történelmet, hanem én a Jóisten szeretetét fogom hirdetni közöttük, és azt szeretném, hogy hitre jussanak. Akkor intézzék csak el, hogyha ebbe belemennek. Belementek, és én tanítottam. Volt közöttük zsidó, ateista, katolikus, aki járt templomba, aki nem járt templomba, metodista, mit tudom, egy cigány, mindenféle gyerek volt közöttük, és én szépen elkezdtem nekik tanítani a Jóisten szeretetét. Egyszer csak jön a Dórikának a mamája, és azt mondja, hogy tanítónéni, tessék elképzelni, a Dórika jobban szereti a biblia ismeretet, mint a hittanórát. Hát ugyan menjetek már, hát egy katolikus paptanár az olyan tanult, olyan művelt, olyan módszertanilag is a csúcson, hát ugyan mit tudok én ővele versenyre kelni. És mondom, hát kérdezd meg a Dórikát, hogy miért szereti jobban. Azt mondták, hogy azért, mert a tanítónéni a Jóisten szeretetéről beszél mindig, a templomba pedig a bűnről és a büntetésről. Azért ezen is elgondolkodtam. A Jóisten szeretetére olyan nagy szüksége van a gyerekeknek, hogy azt el se tudjuk mondani, vagy meg se tudjuk, el se tudjuk képzelni. Volt az osztályommal el kellett menni, mert így jött az életrendje, hogy elvittem őket erdei kirándulásra, ahol ott is aludtam velük. És az egyik gyerek hozta magával a Bibliáját, és este kinyitotta az ágyban, fölült és elkezdte olvasni. Akkor láttak ilyet először a gyerekek többsége, és kérdezték, hogy milyen mesekönyvet olvas a Tomi. Hát mondom, hogy nem mesekönyvet olvas a Tomi, hanem a Bibliát. És az mi? És hogy tessék olvasni belőle. És akkor a Tomi látták, hogy imádkozik. Mit csinál a Tomi, mikor így van? Akkor megtanultunk imádkozni. Szóval egy hét alatt többet tudtam nekik tanítani Bibliából, Istenről, imáról, kapcsolatról, mint akármennyi ideig otthon tanítottam volna őket. Mikor hazafelé mentünk, azt mondták a gyerekek, ó, milyen kár, hogy nekünk nincsen ilyen könyvünk. Milyen jó lenne, ha lenne ilyen könyvünk. Nagyon imádkoztam, 36 gyereknek én nem tudok venni Bibliát, az elég drága nálunk. És egyik nap bejött egy testvérnő, nem tudom ki volt, nem tudom milyen gyülekezetből, és fölajánlotta, hogy az ő gyülekezetük minden gyereket megajándékoz egy Bibliával. És akkor a gyerekeknek is volt Bibliája. Nagyon boldog voltam, de a Dravecki Katát meg a Bojár Ábelt minden este elverték otthon, amikor elővette a Bibliát. Ők egy ilyen kis mártírok voltak, de azért olvasták a Bibliát. Második osztályra megtért az egész osztály. Ez egy olyan csoda volt, hogy az egész iskola felfigyelt rá, Ezek egészen más osztály volt, ilyent nem lehetett volna elképzelni Isten igéje nélkül. Nagyon-nagyon különös, sok szép emlékem fűződik hozzájuk, úgyhogy van miről írnom, Az egyik ilyen szép történetem, amikor az Úr Jézus megkísértését tanítottam, és nem akartam megtanítani, mert hogy a kísértés az olyan nehéz téma, hogy hát hogy tanítsam meg én a gyerekeknek ezt az egészet. És aztán eszembe jutott, hogy engem is megkísértett gyerekkoromban az ördög, és elmeséltem nekik azt a szomorú történetet, amikor én meghallottam, hogy az ördög azt mondja, hogy vedd el azt a cseresznyét, és én elvettem, pedig hát az nem elvevés volt, hanem ellopás. Tanítónéni gyönyörűen rendezte el az osztály előtt ezt a kérdést, és ez megmaradt bennem. És most elmondtam nekik is, bár nagyon féltem, hogy mit fognak mondani, hogy ugye a tanítónéni az egy jó, az abszolút jó, és akkor itt elmond egy ilyen történetet, de nem csorbította meg a tekintélyemet, hanem inkább talán jobban szerettek. És akkor fölálltak a gyerekek így egyenként, hogy ő nekik is súgott már ilyesmit az ördög, és bizony nagyon szerették volna megtenni, és nagyon szomorú dolgokról esett szó. És az egyszer csak az egyik kisfiú, a Tomi föláll, és azt mondja, hogy tanítónéni, tessék nekünk megtanítani egy imát, hogy amikor ezeket a hangokat halljuk, hogy akkor valahogy ellene tudjunk állni, valahogy le tudjuk győzni. És akkor megtanítottam őket imádkozni, addig nem imádkoztunk a tanteremben. Amikor elmentem nyugdíjba, akkor én nekem volt az asztalom, na még ez egy másik történet, nekem az én Bibliám ott volt az asztalon, az osztálykönyvben, és közötte volt egy ilyen vonalas füzet, ilyen kékborítású, egyszerű vonalas füzet, amire azt írtam, hogy ima meghallgatások füzete. A gyerekek ott sürgölődtek, forgolódtak az asztalom körül, jöhettek bármikor, beülhettek az ölembe, megölelhettek, én is megöleltem őket, masnit fontam a hajukba, meg szóval ilyen kicsit más stílusú iskola volt. És jön a Petra, és kérdezi, hogy neked is van füzeted, mit írsz bele. Mondom neki, hogy van, amikor néha nem sikerül nekem semmi, és a Jóistenhez fordulok, és őt kérem meg, hogy segítsen, mert nem tudom megcsinálni. Valahogy nem sikerül. És akkor a Jóisten megsegít, akkor beírom a füzetbe, mert elfelejteném. És azt mondja, nem akarom elfelejteni. Azt mondja, hogy én is kérhetek valamit a Jóistentől. Hát mondom, ha utána hiszel benne, és nem csak arra használod a Jóistent, hogy adj ezt, meg adj azt, akkor meg fogja adni. Másnap jó ugrabugrálva jött a Petra, tengeri malacot kértem, és megkaptam. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy a Jóisten nem hagyott cserben. De egyébként nagyon izgalmas és emlékezetes gondolatmenetem volt akkor, mert amikor a Petra azt kérdezte tőlem, hogy ő is kérhet-e a Jóistentől valamit, akkor gyanítottam, hogy vagy Barbie babát, vagy valami ostobaságot akar kérni, és én azt gondoltam, hogy a Jóisten meg fog rám haragudni, hogy ilyen helyzetet teremtettem a gyerekekkel. És utána rájöttem, hogy én most egy nagyon csúnya farizeus vagyok, aki visszatartottam volna a gyerekeket az Úr Jézustól, mert a Jóistennek egyáltalán nem probléma egy tengeri malacot adni, meg egy Barbie babát se, ez neki nem probléma, ha a gyerek ezután hinni fog, ha ő ezzel azt bizonyítja, hogy van, és van, akihez lehet imádkozni. Nagy tanulság volt a számomra. Amikor elmentem nyugdíjba, akkor csomagoltam a dolgaimat, hogy készítettem haza ládákat, kosarakat, és a Bibliát is csomagoltam össze. Hát olyan döbben csend lett az osztályban, hogy magam is meglepődtem, És akkor kérdezem, hogy most mi történt? Se nem szóltak egy szót se, egyszer csak egyik kislány föláll, a tanítónéni, ne vidd el a Bibliát. Ha elviszed a Bibliát, akkor nem lesz az iskolában egy Biblia se. És én nekem ez olyan nagyon a szívemig hatolt, hogy ilyen fontos lett nekik a Biblia. 10 év után meglátogatott az egész osztályom, ültek mindenütt, mert 36-an ott voltak a lakásban, és az első kérdésük az volt, hogy tanítónéni, mondj nekünk egy legutóbbi Isten élményedet. És ez nekem olyan nagyon sokat jelentett. Volt is egy legutóbbi Isten élményem, mert abban az időben a Mera Rádióban dolgoztam, hát a tanítás mellett csináltam a gyermekműsort, és elment a hangom. Mondták a kollégák, hogy hát ha leírod, akkor majd valaki felolvassa, de hát nem kézzel, mert mindent kézzel írtam, hanem géppel. Hát nincs írógépem. És úgy el is meg is nyugodtam magamban, hogy a Jóisten ide tette a pontot. Vége, ez a szolgálat befejeződött. Majd csinálják a fiatalok, és ennyi. És még imádkoztam, hogy Jóistenem, hát nagyon szerettem csinálni, de én belátom, hogy nem lehet, hogy mindent én csináljak, hát most már majd más csinálja. Jó van, nagyon köszönöm, amit eddig adtál. Jöttek hozzánk külföldi vendégek, mi nem akartunk, hanem nem fogadtunk el tőlük semmi szállásdíjat, és amikor elmentek, akkor a párnájuk alatt volt egy boríték, azzal a szöveggel, hogy Magda, egy speciális ajándékra, ami a szolgálatodat segíti. És akkor tudtam, hogy a Jóisten még nem akarja az én szolgálatomat, hogy letegyem, hanem valamit kell csinálnom, vagy egy írógépet venni használtam, vagy számítógépet, vagy valamit. És akkor 2 nap múlva a testvérem fia mondta, hogy ő lecseréli a számítógépet, de ő nem tudta az én gondomat, lecseréli a számítógépet, nem volna kedve, mert egy kicsit belepötyögné. 20 000-ért odaadná, és 20 000 volt a borítékban. És akkor ezt elmondtam a gyerekeknek, nagyon örültek neki, és ők is attól kezdve 10 órára jöttek, és délután 3-ig mondták az ő Isten élményeiket. Az egyik Isten élményük például az volt, hogy az egyik társuk drogos lett, és visszahozták a normális életbe. De nagyon sokat dolgoztak vele, és érte. És amikor kérdeztem tőlük, hogy volt erőtök, azt mondja, hát a Jóisten ezt várta tőlünk, nem? Magdinéni nem úgy gondolja. És nagyon örültem, hogy ők átváltották azt a tanítást már a gyakorlati életre. Drága testvéreim, a sápársággal kapcsolatosan egy pár dolgot elmondtam, biztos, hogy nem mindent, meg talán nem is elég rendszeresen, meg voltak kihagyások talán, de azt a lelkületet szeretném, hogyha elvinnétek, hogy amit Isten ad nekünk, kincset, gyermeket, családot, öreg szülőket, és minden olyan helyzetet, amiben mi meglátjuk az ő ajándékát, azt nagyon becsüljük meg. Abba lássunk küldetést, azt végezzük felelősséggel, amiért majd mi elszámolunk Isten előtt. És ne félelemből, hanem örömből. Én nekem annyi örömöm volt az életben a tanítással, a gyerekneveléssel és ezekkel a dolgokkal, hogyha 100 életem lenne és annyi erőm, amennyi nincs, én a boldog könyveket árasztanám magamból mázsaszám, mert annyi örömöm volt, és ezt mind a Jóistennek köszönhetem azzal, hogy rám bízott dolgokat, és felelőssé tett ezekben a dolgokban. A Jóisten áldjon meg benneteket és a családotokban, próbáljátok gyermekeitekkel, unokáitokkal, a szomszéd gyerekkel a vasárnapi iskolában, ezekből a gondolatokból azokat megvalósítani, ami közel került hozzátok. Biztos nem minden, de én ezeket tudtam elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, hogy megosztottak velünk a szíved sok-sok kincsét, és gondolom, hogy nem is kell semmit hozzátenni, hanem az Úr lelke majd folytatja és tovább dolgozik bennünk. Említettem Addika néni a szolgák példázatát, az jutott eszembe az 5 talentumos, a 2 és az 1. Hogy azt mondja az utolsó, hogy én elástam, mert tudtam, hogy te kegyetlen vagy és féltem. És valahogy úgy szűrődött le bennem, hogy minél jobban szeretem az én uramat, annál inkább tudok jól sápárkodni azzal, amit nekem adott, és akiket rám bízott. Miután egyet énekelünk, Krasznáról van egy testvér, aki tegnap merítkezett be, sajnos a neved elfelejtettem. Vadas Ilona, röviden hozd meg, ami most ég a szívedben.
És megtalált. 19-20 éves lehettem, amikor Isten megszólított, addig nagyon szerettem a világi életet, a táncot, a mulatságot, a szórakozást is. Isten ebből hívott el, olvastam azt a könyvet, hogy tévejgők, és rámutatott, hogy bűn az, amit cselekszek, és az Úrnak legyen hála, megszabadított ezektől a bűnös kívánságaimtól, de nem olvastam a Bibliát, elkezdte bennem az Úr a munkáját, mert tudom, hogy ő kezdte el egyedül, mert én magamtól sose tudtam volna megszabadulni ezektől, és imádkoztam is, de most éppen ez az alkalom nagyon szívemre hatott, mert be kell vallanom az Úrnak és a testvéreknek is, hogy nem úgy éltem, mint hívő asszonyhoz illik, mert nagyon sokat vétettem a gyermekeim ellen is, a férjem ellen is, és Isten ellen is, mert nem szerettem úgy, ahogy kellett volna, nem tudtam alázatos maradni. Általában mindig májusba kerestem a hibát, nem magamba. De megtörettem én is. 2006-ban dialízisre kerültem. Összezsugorodtak a veseim, és akkor a próbák kohójában Isten engedte, hogy megalázkodjak, és megvalljam az én bűneimet, és
bűnbocsánat és tal és kegyelmével megajándékozott, mert addig nem volt békességem az Úrban, nem volt a örömöm, de azután megkaptam ezt a békességet is, amire annyira vágytam, hogy szerettem volna, hogy békesség legyen, az Úrnak a békéje legyen az életembe. Egy évre rá a dialízis után Isten kegyelméből megajándékozott egy vesével is. Édesanyámtól kaptam egy fél vesét. Azóta aval élek, hála az Úrnak. Elég jól vagyok, köszönöm az Úrnak. De foglalkoztatott az a dolog a hívő életemben, hogy ha meg kellene keresztelkednem. És nem tudtam hozni döntést, talán gyáva voltam. Ahogy visszanézek magamra, úgy érzem, hogy gyávaságból nem tudtam meghozni ezt a döntést. És mikor volt az előző keresztség Krasznán, különben én imádkoztam az Úrhoz, Uram, hogyha ez szükséges, megtennem. Segíts, hogy ezt meg tudjam tenni. És mikor volt az előző keresztség, Borzási testvér szólotta az ígét, hogy migától meg engem, hogy megkeresztelkedjek. És nekem szegezte az Úr ezt a kérdést. És mondtam, Uram, hogy nagyon sok minden megátol. És akkor jött az ének azonnas válaszul, előtte nincs akadály. És már első vasárnap, miután a keresztség után mentem templomba, vagy az imaházba, azt az ígét kaptam a Mózes 12. könyvéből, és mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságaid közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És én ezt elhittem az Úrnak, hogy ez megint nekem irányozta ezt a felhívást, és biztatott az Úr, hogy ezt a lépést tegyem meg, de vasárnapról vasárnapra halogattam. Valahogy nem tudtam, hogy ezt meg kell tennem, egy engedelmesség Isten felé, de azért mégis mind halogattam. Egy vasárnap többek közt az ige hirdetésben az volt, hogy Zákeusnak azt mondta az Úr Jézus, még ma szállj alá. És akkor ezt újból az Úr nekem mondta, még ma hozzak döntést, és még ma tegyem meg ezt a lépést. És akkor mondtam is a Zoltán testvérnek, hogy én meghoztam a döntést, szeretnék alá merítkezni. És az Úr csodálatosan bíztatott az ő igéjében. Azt hiszem, hogy a Mátéban van megírva, mert így illik nekünk az ő minden igazságát betöltenünk. És megsegített az Úr, hogy vasárnap ezt megtettem, és öröm van a szívembe, és köszönöm az Úrnak, hogy eljutottam idáig, mert azt arról meg vagyok győződve szilárdan, hogy nem én akartam megtérni, hanem az Úr végezte el bennem, és ezt is az Úr végezte el bennem, mert én sose lettem volna erre képes. Az én természetem ezt nem engedi meg, az ó emberem ezt nem engedi meg, csak is az Úr lelke segített el erre, amiért legyen áldott az ő szent neve. Amen.
Köszönjük, hogy megosztottad. Kívánjuk, hogy bűséges legyen az Úrhoz. Én is imádkozom, kérem a testvéreket, ezt kifelejtettem, hogy legyek ő mind halálig az Úrhoz. És az örömöd az Úrban növekedik. Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom,
örüljetek. Tettel a testvérnőket. Nagyon röviden szeretnék szólni, inkább csak befejező imára jöttem ide. Örültem a sok-sok évi tapasztalatból fakadó bizonságtevésnek, amit a Magdi néni elmondott nekünk. Áldásos volt. Ahogy készültem erre az alkalomra, nekem is a gírák példázatából merítettem gondolatokat, és az a mondás vagy a kérdés, miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára? És én megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza. Arra gondoltam, testvéreim, hogy a család az egy mennyei bank. Ugye a sáfárság az egy ilyen pénzügyi világból vett példa, és oda befektetni kell. És a család az a mennyei bank, ahol 100%-os a kamat. A hívők részéről 100%-os a kamat. Amennyit beteszünk, azt még egyszer annyit kapunk vissza. És hallottuk már, van, aki látja is a befektetésének a jutalmát, gyermekeibe, unokáiba, vagy dédunokáiba, tehát a tanítványaiban. De mennyi mindent nem látunk még. De most az a biztatás, vagy az a kérdés itt az Úr Jézus részéről, hogy miért nem tetted be, miért nem vitted oda? Mert be kell fektetni, be kell fektessük az életünket. És sok mindent befektethetünk. Az első a hitélettel kapcsolatos dolgok, ugye az életünkből az erkölcs, a tisztaság, az igazi szívbéli dolgok, jellembeli dolgok, ezeket tegyük be ebbe a bankba. És természetesen, hogy ez nem csak egyoldalú, mert ugye itt most nőtestvérek vagytok, és ilyen alkalommal szólunk, de ugye a családban férj és feleség, mind a ketten beteszik ezeket a dolgokat a családi életbe, ebbe a mennyei bankba, ahonnan 100%-os a kamat a hívő emberek számára. És gondoljátok meg csak, hogy mennyi mindent kap az az ember, aki beteszi az erkölcsi tisztaságát ebbe a bankba, ebbe a családba. Vagy azt a jellembeli, szívbéli állapotot, amit az Úr kíván tőlünk. Nagyon sok áldást, annyi békesség, annyi boldogság származik, és ez látszik majd a gyermekeknél, ez látszik majd a gyülekezetben, a szolgálatban. Persze, hogy ebbe a bankba tudást, ismeretet kell betenni, szolgálókészséget, imádságot, könnyeket, ölelést, szeretetet, mindent, amit lehet, időt, pénzt. Ugye, úgy, ahogy elgondoljuk, ugye, hogy akkor, hogyha mondjuk a férfinak van 100 lej, mondom ezt így, lehet, hogy több van, legyen is több, a feleségnek is van 100 lej, ugye, és ha beteszik ebbe a bankba, akkor már 200 lejük van. Hát ugye már rögtön kaptak, mennyi mindent kaptak. Úgy, hogy betették. Most én már találkoztam olyan családdal, és ismerem őket személyesen, valami nem jól éltek, kiszámították, hogy mennyi a rezsi, mennyit kell fizetni villanyra, meg mindenfélére, és azt mondták, hogy az 800 lej. Na te adsz 400-at, én adok 400-at, és a többi, ami marad, az az enyém, és az a tied. Hát úgy éltek ott abban a családban, mint az ördögök. Csak veszekedés, csak civakodás, mert ez az én pénzem, mert ez az enyém, meg ilyesmi. Tehát be kell tegyük a részünket a közösbe, az úréba, a családunkba, és akkor 100%-os lesz a kamat, nagy lesz az a Jóisten áldása. És erre szeretném biztatni magamat és a testvérnőket, hogy fektessünk be, és lesz kamat, lesz jutalom. A Jóisten mondta ezt, hogy miért nem fektetted be, mert akkor kamatostól kaptad volna vissza. Tehát a Jóisten így dolgozik, így munkálkodik, nem akar elvenni tőlünk. Adni akar. Adni akar. És ha adunk, akkor még többet kapunk. És visszakapjuk. Gyermekeinkben, szolgálatban, a sok örömöt és a sok áldást. Hát ezt kívánom, hogy ilyen serények, ilyen buzgóak legyünk az ilyen dolgokban, hogy a Jóisten neve megdicsőn családunkban. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága Jóistenünk, köszönjük azt, hogy nagyon sok mindent mondtál nekünk a családdal kapcsolatosan. Köszönjük Magdi testvérnőt, aki nagyon-nagyon sok mindent átélt és leírt és elmondhatott nekünk. Imádkozunk, hogy áld meg az ő életét, és bennünket is a magunk helyén, Istenünk, hogy tudjuk úgy tenni a mi feladatunkat, és úgy élni a családban, mint édesanyja, mint feleség, mint a gyülekezetben tag, szolgálattevő, hogy te örüljél annak, hogy meg tudjad áldani az életünket, és tudjál adni nekünk nagyon sok áldást. Szeretnénk, Urunk, az áldás csatornái lenni. Segíts meg erre, hogy oda tegyük magunkat a te oltárodra, a te kezedbe, hogy meg tudjál áldani. Erre segíts meg mindnyájunkat, és munkáld bennünk az akarást és a véghezvitelt is kegyelmedből az Úr Jézus nevében. Amen.